Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt a védikus kultúra magazinja, a mikrofonnál Pálok Péter mahadzsandász. A mai programon arról beszélnénk, hogy mit jelent a Krisna hívők életében a murti imádat. Ez abból a apropóból is beszélgetünk erről, hogy a Krisna tudatú mozgalom első magyarországi murtiját 25 évvel ezelőtt avatták be, Dayani Thai Vijay Gorangát, és sikerült mikrofon végre kapnom Savana Mangalam David Asit, aki imádatnak a vezetője.
Hare Krishna, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Arról szeretnélek kérdezni először, hogy mi a hagyománya, tehát miért van az, hogy egy lelki gyakorlatban ennyire fontos a templomban lévő oltár imádata, oltáron lévő istenségek imádata.
Hát az a tradíció, az a lelki folyamat, amit mi követünk, ez a hinduizmushoz kapcsolható, és tehát nekünk az összes ilyen gyakorlatunkat, azt mi ebből a hagyományból merítjük. Tehát ezeknek a hagyományok régi szentírásokra épülnek, több mint 5000 éves szentírásokra, amelyek megadják, hogy például egy ilyen lelki gyakorlatot végző személynek milyen fontos tulajdonságokat kell kifejlesztenie, vagy milyen gyakorlatokat kell végeznie, amik elősegítik az ő lelki fejlődését. Gyakorlatilag ez a, mikor arról beszélek, hogy lelki fejlődés, itt azt értem ez alatt, hogy ugye az ember az élete folyamán keresi Istent, és az életünknek a végső célja az az, hogy kifejlesszük ezt az Isten iránti szeretetet a szívünkben. És ehhez szükségünk van különböző olyan gyakorlatokra, amelyek segítik ezt. Ezekről a szentírásaink beszélnek. Csak meg szeretnék említeni egy ilyen verset, amely például 5 ilyen elemről vagy gyakorlatról beszél. Az egyik, hogy amely szerintem minden más vallási tradíciónak is a része, akár a keresztény kultúrkörben, hogy olyan emberekkel találkozni, illetve megvitatni a lelki témákat, akik komoly gyakorlók ebben, tehát úgynevezett szenteknek a társasága, ez nagyon-nagyon fontos. A másik, hogy az ember dicsőítse Istennek a neveit, halljon és olvasson, érdeklődjön azokról az iratokról, akár a Bibliáról, vagy a Védákról, más szentírásokról, amiben maga Isten, vagy Istennek felhatalmazott képviselői nyilvánították ki azokat az abszolút igazságokat, illetve a világról szóló igazságokat. Szent helyekre zarándokoljon, és az ötödik pedig, amit megemlít a Védák, az indiai szentíratok, az a murti imádat. Ennek mondhatni egy magyar fordítással Isten szobroknak az imádata. Ez nem holmi bálvány imádásról, első hangzásra erre gondolnánk, de ennek nagyon komoly tradíciója van, és a szentírásokban komolyan lefektetett szabályai, hogy ezek hogyan készülhetnek, miből készülhetnek, milyen beavatási szertartás folyamán válnak úgymond egy ilyen imádatra méltó formává.
Igazából a keresztény zsidó kultúrkörben is valahogy megvan ennek a nyoma, hiszen ha tanulmányainkra emlékszünk, akkor például a görögöknél a félistenek, akiket imádnak, és megvan a szobruk, Zeus, Hermész, Afrodité, tehát annyiféle ilyen szobor van, vagy a még természetibb népeknél a különböző totemek, ősi népeknél különböző szobrocskák, amiket imádtak. Na most igazából hogy ment át a mai kultúrába, és különösen itt nyugaton, hogy tudjuk azt bemérni, hogy mennyire hiteles, mennyire része, mennyire fontos a lelki gyakorlatnak ez az imádat.
Uh-huh. Csak úgy említetted ezeket a görögöknél, csak meg szeretném említeni, hogy itt Magyarországon, Kaposvár mellett, Kaposvártól nem veszte Buzsákon, már 700 éve imádnak egy Szűz Mária szobrot, amit minden nap öltöztetnek, és ruhát varnak neki az asszonyok. Tehát ez a magyar kultúrkörtől sem idegen, hogy Isten szobrokat imádnak, illetve öltöztetnek akár minden nap, és ruhákat varnak neki. De a kérdésedre az lenne a válaszom, hogy nagyon egyszerű, ha valakit meg szeretnél ismerni, közelebb szeretnél kerülni hozzá, az első dolog, hogy érdeklődsz iránta, felkutatod, minden információt megszerzel róla, majd ha ez sikeres voltál, és kapcsolatba kerültél ezzel a személlyel, akkor ennek a személynek, hogy még jobban megismerd, szeretnél kedveskedni, szeretnéd megismerni azokat az apró részleteit az ő világának, az ő vágyainak, hogy mit, hogy szeret, és hogy kedveskedsz neki, hogy akkor ezt úgy fogod csinálni, hogy ő szereti. És ugye az Istennel való kapcsolatunk fölélesztése is, ez egy személyes dolog. Tehát Isten nem egy nagy fantazmagória, hanem mivel mi személyek vagyunk, a mi eredetünk is egy olyan valaki, egy olyan személy, aki egyéniség, aki személyiséggel rendelkezik. És mindebből kifolyólag neki vannak különböző, mint ahogy nekünk, különböző dolgok, amit szeretünk, különböző dolgok, amit nem szeretünk, és ugye a szentírások, amikor erről hallunk, hogy Istennek a törvényei, akkor valahol Istennek ez a kinyilvánított vágyai, hogy ő hogy szeretné, hogy az emberek éljenek itt a Földön. És csak visszakanyarodva, hogy ugye a szentírások megadják azt a lehetőséget, hogy ezt a kapcsolatot Istennel ezt egész közelről tud gyakorolni. Ezért mondják a szentírások, hogy különböző szabályok alapján létre lehet hozni olyan murtikat, olyan Isten szobrokat, amelyeket utána egy beavatási szertartással után minden nap imádhat a hívő ember. Ez azt jelenti, hogy ételajánlásokat teszünk, vagy öltöztetjük minden nap, mint akár ezt a Szűz Mária szobrot, megfürdetjük, árati ceremóniát mutatunk be, mint ugye az indiai tradícióban, hogy a földnek, illetve a világnak az elemeit, az illatot, a levegőt, a vizet, ezeket mind visszaajánljuk, mivel hogy tőle kaptuk ezeket. És tehát ez azért a fontos része a gyakorlatunknak, mert hogyha valakihez közel akarsz kerülni, akkor ezt a kapcsolatot ápolni kell, és ezért is egy része a lelki életünknek, hogy ezen a módszeren is ápoljuk ezt a kapcsolatot.
És azt mondtad, hogy a szentírásokban le van fektetve, hogy készülhetnek, hogy van a imádatuk, hogy ezek az Isten szobrok valójában hol készülnek, vagy milyen módszerrel, tehát hogy van szó szerint szentesítve az, hogy ez egy szent szobor lesz.
Uh-huh. Hát ezek Indiába készülnek, mivel ott ennek nagyon ősi tradíciója van. A szentírások kifejezetten van egy ilyen része, ami erről beszél, hogy mondjuk vegyük ezt Jagannath Puriban, az is egy nagyon ősi város, nagy tradíciókkal rendelkezik a murti imádat terén. Ott is megvan annak a hagyománya, ott például fából készítik el ezeket az Isten szobrokat, és megvan pontosan, hogy milyen hangot kell kiadnia, amikor megütik a fát, milyen a skálán, milyen hangoknak kell kijönnie, akkor tehát ilyen nagyon komoly szabály, hogy kik végezhetik, kik faraghatják, milyen körülmények között faraghatják, hogy hogyan kell pontosan kinéznie, tehát hogy gondolom ezekre gondolsz.
Igen, igen. Meg azt, hogy maguk a szobrász művészek sem egyszerű szobrászok.
Egyszerű világi emberek, igen, tehát ezek a szobrászok is ugyanúgy olyan lelki gyakorlók, akik egy kicsit egy másabb szinten is mélyednek el ebben a munkában, nem csak mint egy következő produktum, amit igen, meg kell gyártani, hanem ennek.
Igen, kiállításra lehet vinni. Igen, és azt is hallottam, hogy nekik is személyes lelki tanítómesterük van, akiktől kérhetik a tanácsot, és engedélyt is kapnak arra, hogy bizonyos murtikat kifaraghassanak. Más ilyen tradíció. Megkérdezném azt, hogy a világon, ugye ennek a templomi imádatnak mindenütt van egy kis csoportja, kisebb-nagyobb csoportja, akik a tevékenységben az imádatot, a különböző részeit végzik, hogy pontosan ennek a csapatnak mi a feladata.
Jó, egy kicsit visszakanyarodnék így Indiára, ugye, mert ez az egész tradíció onnan ered. Csak mint érdekesség, hogy ugye, amit említettem már talán Jagannath Purit, ez egy nagyon érdekes város, egy nagyon spirituális város. És ott például ez, amit kérdezel, hogy ugye a murti imádatot egy ilyen csapat végzi, ott különböző családok osztották fel ezeket a különböző tevékenységeket egymás között, és akkor megvan, hogy egy családnak mondjuk ebben a hónapban ez a felelősség, hogy ők főzik a különböző preparációkat, a másik csoportnak mondjuk az öltöztetés, vagy a harmadik csoportnak az áraték végzése, és ezekre egész családok már évtizedek, évezredek óta ez a szolgálatuk, úgymond az isteneknek, a murti szobroknak. Tehát ennek nagyon-nagyon komoly hagyománya van, és Magyarországon is ugye ezt a tradíciót követjük, és itt is van egy kisebb csoport, akik végzik ezt a közvetlen imádatot. Ez abból áll, ugye, hogy mint ahogy Buzsákon, mi is minden nap új ruhába öltöztetjük a murtikat. Főzünk tradicionális indiai ételeket, egy nagyobb úgymond lakomát, amit nevezünk úgy is, hogy rácsbóga, hogy egy ilyen királyi menüsor, nevezhetném így, ami áll különböző zöldséges főételekből, rizsből, ugye a India leveséből, amiket dálból, úgymond ilyen babfélékből készítenek, csatniból, ami egy nagyon különleges, csípős, de egyben édes ilyen étvágy serkentő édességek, italok, saláták, csapáti.
Hát ez
12 féle, tehát mondjuk a italokkal is beleszámoljuk, úgyhogy ez tényleg egy ilyen királyi eledel, amit ugye hagyományos régi receptek alapján készítünk el, illetve próbálunk elkészíteni a magyar viszonylatokhoz képest, illetve a magyar felhozatalhoz képest. És ugye, amit már említettem, ez az árati ceremónia, az is egy olyan tradíció, amikor egy magas rangú személyiség érkezik, akkor őt az indiai hagyományban volt egy ilyen ceremónia, hogy őt fogadták. Ez szerintem még minden régi kultúrának valahol ez a része.
Igen, a tisztelet.
Így van, egy vendégnek a fogadása, ugye azt is mondják, hogy a vendéget úgy kell tisztelni, mint magát Istent, olyan úgy kell fogadni. És amikor ez az árati ceremónia zajlik, akkor van ez a kagylókürt, amit így megfújunk, ennek nagyon-nagyon szép hangja van, ezt felhívja a figyelmet, hogy akkor most ugye következni fog ez egy árati ceremónia. És ugye amikor egy ilyen magasrangú személyt meghívsz, akkor szeretnél szép környezetet biztosítani, aminek egy része a kellemes illat. Ezért ajánlunk föl füstölőt először, utána pedig egy mécsest, egy ilyen tisztított vajjalba beáztatott kis mécsest. Ennek a funkciója gyakorlatilag a tűzzel ugye mindig tisztítunk, és ezekkel a különböző, ha még meglévő kedvezőtlen körülményeket égetjük el, akkor ajánlunk vizet, amit nevezünk úgy, hogy argya. Ez Indiában, amikor érkezik egy ilyen személy, akkor ahhoz, hogy ő így fölfrissüljön, egy ilyen kedvező magokat raknak egy ilyen vízbe, és akkor azzal így megspricceli az illető a fejét, és akkor utána pedig ajánlunk egy ilyen hímzett selyemkendőt, ami képvisel egy új ruhát. Ezt is lehet, hogy ismerik így a keleti népeknél. Sokszor, mikor érkezik egy vendég, akkor kap egy ilyen kis csadart, egy ilyen vékony kis sálat, mindig, mint az ilyenkor a vendégfogadó személy, akkor felajánlja, mint egy ilyen tisztelete jeléül, vagy mint egy új ruhát ajánlana ugye föl, valamint a virágot. A virágot azt azzal a hangulattal ajánlja föl a hívő, mintha az az ő meghódolásának a szirmai lennének, valamint nagyon látványos a csamara, ez a jakfarokból készült, úgymond legyező, de ez Indiában azt a célt szolgálja, hogy a különböző bogaraktól vagy legyektől mentesítsük ott a területet, illetve a pávatól, amivel pedig hűsíteni tudjuk azt a helyet, vagy ugye az illetőnek a körülményeket. Tehát ebből áll egy ilyen árati ceremónia, és ugye hát mondhatnánk, hogy Istentől ered minden, akkor minek most a mi kis felajánlásaink, mivel mindennek ő az eredete. Mondhatjuk ezt, hogy igen, gyakorlatilag neki nem erre van szüksége, tehát a hívektől ő nem ezt várja el, hogy a különböző nagy pompa és a nagy ceremóniák, hanem azt, hogy ezen keresztül tudjuk mi kifejezni az odaadásunkat, és ugyanúgy, mint mikor egy anyához odarohan a kisgyermeke, és viszi a krix-krax rajzot, akkor ugye ez mennyire boldog, és mennyire örül, és bekeretezi, és 20 év múlva is ott van fönn a falon, pedig ki se tudod venni, hogy mi van rajta, mert azt a szeretetet fogadja el, amivel a gyermeke azt neki készített, és hasonlóan ez a murti imádásnak a gyökere való ebben rejlik, hogy Istennel ezt a kapcsolatunkat próbáljuk gyakorolni, hogy annak ellenére, hogy mi nagyon parányiak vagyunk, és nem tudunk föl olyan dolgokat felajánlani neki, amivel nyilván a minden dolgok eredetét, elégedetté tudott tenni, de azt az egy dolgot, az a miénk, a szabad akaratunk, és az a szeretet, hogy azt mi kinek akarjuk megnyilvánítani, vagy odaadni. Tehát amit egy élő lény Isten felé tud adni, ez az egy dolog, ez a szabad akaratából az a szeretet, amit mi döntünk el, hogy kinek és mennyit, mikor. Ez az odaadás, és ebben van ennek a murti imádatnak ez a misztériuma, hogy ez jut kifejezésre ezeken a dolgokon keresztül, hogy főzünk, hogy árati találunk fel, hogy öltöztetjük őket, tehát hogy erről a híveknek tudatosnak kell lenni, ez nem egy bálványimádás, hanem ez egy olyan gyakorlat, amin keresztül próbáljuk kifejezni Istennek, hogy mi szeretnénk hozzá visszajutni, mi szeretnénk kifejezni azt, hogy igen, én tudom, hogy hozzá tartozok, és szeretném erről tudatosítani magam, szeretném ezt a fajta kapcsolatot erősíteni, és kifejezni a szeretetemet feléd.
Hát a szeretet egyik legszembeötlőbb megnyilvánulása az, amikor bemegyünk a templomszobába, és látjuk, hogy milyen gyönyörűek a murtik, milyen gyönyörű hátterük van, és milyen gyönyörű pompás ruhába vannak öltöztetve. Hogy ezek a ruhák, ezek hol készülnek, milyen módszerrel, és hogy vannak öltöztetve, tehát mi alapján, minek kell megfelelni a ruháknak.
Tehát a hetet ugye be lehet osztani a bolygók alapján, ugye, hogy melyik nap, melyik bolygónak a napja van, és ugye ahhoz milyen színek kötődnek, és mi próbáljuk ezt a tradíciót követni, hogy olyan színű, a napnak megfelelő színekbe öltöztetjük őket. Ugye Indiában ott ez egy hagyomány, tehát ott nem csak ugye a templomokban vannak murtik, hanem ugye a családok is, mint amit ugye beszéltem, hogy ők gyakorolják, próbálják gyakorolni ezt a fajta vallást, ezt az életszemléletet, maguk az otthonaikban is tartanak murtikat, és a családnak, egy családtag igazából az a murti. És ugye erre egy egész iparág épül, hogy ugye a murtiknak ékszereket gyártanak, ruhákat gyártanak, koronákat gyártanak, tehát Indiába ellátogatsz, főleg olyan városokba, ahol komolyabb ilyen lelki élet folyik, akkor csak bemész egy mukut valláshoz, aki azt jelenti, hogy egy koronakészítőhöz, és akkor ott semmi más nem találsz, csak a murtiknak koronákat, vagy egy másik helyre murtiknak ékszereket. Tehát, hogy emberek így élnek bizonyos, tehát Indiában, és mi is ezeket a ruhákat ott hímeztetjük Indiában, de utána itt készülnek összevarrásra, és akkor az ékszereket is van, hogy úgy csináltatjuk mi is ott Indiában.
És mennyi ruhája van? mennyi, tehát hogy milyen alkalmakkor kap új ruhát?
Hát vannak fesztiváljaink, úgynevezett megjelenési napokhoz kötődő ünnepeink, és akkor ajánlunk nekik új ruhákat. Hát ez mindig így a körülményeinkhez mértán vannak nekik így ruháik. De mindig így mondjuk évente mondjuk egy pár darab ruhát, új ruhát tudunk felajánlani egyébként, meg a meglévőket. Tehát úgy értendő, ez az új ruhába öltöztetjük, hogy ezért van egy kollekció, és akkor a meglévőkből öltöztetjük őket.
A murtiknak a formáját általában milyen anyagból szokták készíteni?
Hát ezek készülhetnek, ez lehet ugye egy kép is szolgálhat, ugye Isten formáját ábrázoló kép, tehát egy kétdimenziós alakja is lehet, de ha háromdimenziósról van szó, akkor ezek készülhetnek ugye kőből, márványból, fából, részből, és ezek ennyi.
Kombinációi is lehetnek?
Lehetnek kombinációi is, illetve különböző fém öntvényekből, amik nem csak ugye egyedül rész, hanem más ilyen nemes fémeknek a keverékeiből.
Hát köszönöm szépen az eddigi válaszokat, eddig is nagyon érdekes volt. Egy szép bhajan után folytatjuk a beszélgetést Indiával, illetve Magyarországgal. Yeah. Goranga, ez itt a Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Pála Péter Mahajan Dász, és Ravana Mangala Matajival folytatjuk a beszélgetést a Murti imádatról. Ígértem, hogy Indiáról, illetve hát leginkább most már Magyarországról fogom kérdezni, de Indiában még megkérdezném azt, hogy milyen fontos szent helyek vannak, zarándok helyek, ahol komoly Murti imádat van.
Hát egy jó párat megemlítenék, például Tirupatit, ahol gyakorlatilag a Murti imádat olyan magas szinten van, hogy magának a templomnak, illetve a Murtinak föld tulajdonai is vannak. Tehát ott az emberek Istennek ezt a formáját teljesen személyesként kezelik, és ennek nagyon nagy hagyománya van. Ugyanígy megemlíteném Jaipurt, ahol, hát aki már volt Jaipurban, az nagyon megragadja az embernek a szívét. Tehát ott az első ilyen ceremónia, amire már el lehet látogatni a templomban, az reggel 4:30-kor van. Ez egy nyitott templom, gyakorlatilag ilyen oszlopcsarnok, és ott már 3:45-kor ott vannak a hívek, és azt várják, hogy mikor nyílik ki az oltár, és láthatják meg az urukat. És én nagyon-nagyon megható, amikor pedig kinyílik az oltár, akkor mindannyian egyszerre dobnak egy ilyen virágot felé, egy ilyen virágszirommal köszöntik őt, és gyakorlatilag itt találkozik a városnak az apraja nagyja. Tehát mielőtt munkába mennek, akkor ide eljönnek, és úgymond darsant vesznek az úrtól, hogy megnézik őt, köszöntik őt, és utána megy mindenki a dolgára.
Ez a templom a társadalmi életnek egy komoly
szintere. Így van, egy nagyon komoly szintere.
És a Murti meg a barátjó.
A központja, igen. Tehát úgymond...
Segítő.
Igen. Hogy egy vallásos embernek igazából az életének a központja az Isten, és e köré próbálja szervezni az életét, és ott ez egy város szinten nyilvánul meg, hogy gyakorlatilag ott Govindajinak nevezik a fő murtit, és ő köré épül az egész város. Tehát fizikailag is ő van a centerben, de hogy az emberek úgy alakítják az életüket, hogy akkor reggel elmennek, elzarándokolnak, hát gyakorlatilag egy kis városról beszélünk, és este ismételten, vagy ugye Jagannath Puri, ahol évente megrendezésre kerül a Szekér Fesztivál, amit mi is követünk itt, mint egy tradíció, ahol maga Istennek ez a Murti formája ki is megy az utcára az emberek közé, hogy nem várja meg, hogy mi ellátogassunk hozzá, hanem ő maga kimegy az emberek közé, és akkor egy ilyen szekéren végighúzzák az egyik templomtól a másikig majd vissza. Tehát ezek nagyon nagy ilyen vallási élet folyik ott Indiában, vagy megemlítenénk még Mayapurt és Vrindavant, ahol nekünk is az ISKCON-nak vannak templomai. Tehát ezek is olyan helyek, ahol ennek nagyon mély és ősi tradíciója van Indián belül is.
Akkor ugorjunk vissza Magyarországra. Milyen murtik állnak Budapesten, és miért pont ők? És megkérdezném, hogy hát ugye nekünk a másik központ a Krisna völgy, és ott kik állnak?
Hát kezdeném akkor Budapesttel. Ugye ezek a murti vagy Isten szobrok Isten különböző inkarnációinak a formájáról készülnek, és akit itt Magyarországon, illetve Budapesten láthatnak a hívek, az Chaitanya Mahaprabhu és az ő testvére Nityananda Prabhu. Ez a Istennek az az inkarnációja, aki azért jelent meg, hogy elterjeszte ezt a Hare Krishna mantrát, amiről minket is ismernek, mint Hare Krishnásokat. Erre a úgymond vaskorszakra ez egy nagyon-nagyon könnyű módszere ennek a fajta jógának, hogy a lelki gyakorlatnak, az önmegvalósításnak, amelyen keresztül meg el lehet érni Istent. Ez egy úgynevezett mantra jóga, egy mantra meditáció, amely megtisztítja az elmét és a szívet ezektől a különböző szennyeződésektől, vagy rossz tulajdonságoktól. És mi ezért tartjuk fontosnak Istennek ezt a formájának az imádatát, mert ez az a legkönnyebb és a legkegyesebb módszert adta számunkra. És ezért nagyon fontos, hogy ez egyfajta lépcső a murti imádatban is, hogy az első akit megemlítünk, vagy imádunk, az maga Úr Csétanya Mahaprabhu. A Krisna völgyben pedig magát, Krisnának a eredeti formáját imádjuk, mert minden inkarnáció egy végső személytől eled, az Sri Krisna, más néven mondjuk Sáma Szundar is, annak nevezzük, és minden inkarnáció az ebből a formából ered. És a Krisna völgyben pedig ezt az eredeti formát imádjuk, Simati Rádarányival, az ő örök társával.
Most egy kis személyes dolgot szeretnék kérdezni így a végére, hogy te mikor találkoztál a Murtikkal itt Budapesten, és mikor kezdtél közvetlenebbül a imádatot végezni, és mióta vagy főpudzsár?
Hát én velük akkor találkoztam, amikor beavatták itt őket, még ugye a Murtik beavatása előtt kép volt az oltárunkon, azt imádtuk. Ez 93-ban történt, tehát most idén lesz, vagy most volt januárban 25 éve. És hát ez volt az első kapcsolatom, akkor én is bekerültem ebbe a kis pudzsári csapatba, mint ilyen háttérsegítő, félig meddig. De utána úgy elkanyarodtak az én felelősségeim és szolgálataim, de nyilván egy hívőnek az élete az mindig részben kapcsolódik ugye a templomhoz és a Murtikhoz, tehát ez a kapcsolat úgy nem szakadt meg, és én, mivel ez úgy vonzódok, illetve vonzottam akkor is, én, ha más is volt esetleg a felelősségem vagy szolgálatom, akkor is így mindig mentem még pluszban ott végezni szolgálatokat, és ezt a főpudzsári pozíciót, vagy hogy ennek az imádatnak a szervezését, vagy ennek, hogy ez minden nap zajlódjon, ezt szervezem most jelenleg, ez 2010 óta vagyok ebben.
Ebben a tevékenységben, ami hát persze rengetegféle folyamatot jelent, mi az, ami számodra a legkedvesebb?
Hát sok minden, vagy mondhatni minden, de hát egy pár dolgot így említenék, például amikor az ember öltöztetheti őket, ugye Isten mindenben a leglemondottabb, a leghatalmasabb, a legerősebb, és nyilván a legszebb. És ezt így közvetlen közelről tapasztalni, akkor az ember egy picit úgy érzi, hogy igen, ez nem kő és márvány, hanem ez ennél valami sokkal több. Tehát ez a fajta közelség, amikor ilyen közvetlen közelébe lehet lenni, és így mondjuk öltöztetni, akkor valahol ez így az ember a lelke mélyén érzi, hogy itt valami többről van szó, és ez egy nagyon megérinti a szívet. A másik, amit nagyon-nagyon szeretek, amikor például egy árati ceremóniát végez az ember az oltáron, és közben a hívek énekelnek, és egy nagy kirtanát tartanak, és ebben is az, ami engem megragad, amikor úgy látja az ember azt, illetve hát így ezeken a kifejeződéseken keresztül, hogy ugye ott van Isten, és vannak a hívei, és a kettejüknek a kapcsolata, ez a szeretetteljes kapcsolat, mikor így megnyilvánul, vagy amikor mások jönnek, és akkor ajánlanak fel különböző dolgokat, hoznak ajándékot, akár gyümölcsöt, vagy zöldséget, vagy valamilyen módszeren kifejezik Isten felé az odaadásukat, szeretetüket, és ez nagyon megérintő még. Szóval ez egy nehéz szavakban elmondani.
Igen, ez egy nagyon mély kapcsolattá alakulhat a Murtik imádata. Hát nagyon szépen köszönöm a válaszokat, és remélem, hogy sok mindent megvilágítottunk a hallgatók számára is. Mindenkinek további szép napot kívánok, és Góranga.
Köszönöm szépen én is, és Góranga, Hare Krisna.